Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az agy jutalmazó rendszerében szerepet játszó eddig ismeretlen agytörzsi területet fedeztek fel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió, vagy akár a szenvedélybetegségek kezelésében. A kutatást vezető Nyíri Gáborral, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
Hát az elmúlt 10-15 évben arra fókuszáltunk, hogy az agytörzs különböző hálózatait jobban megértsük. Erre azért van szükség, mert nagyon sokáig úgy gondolták, hogy az agytörzs egy lassú és modulátoros terület, ami a különböző autonóm viselkedéseket, illetve az agy különböző általános feladatait, mint például a vérnyomásra szabályozás, légzésszabályozás, stb. Végzi, és nem igazán foglalkoztak azzal, hogy esetleg magasabb rendű szabályozási funkciókkal is bírhat. És mi észrevettük, hogy vannak itt olyan nagy területek, amelyek nagyon közel dolgoznak a legmagasabb rendű agyi funkciókhoz, és azokat szabályozzák. Na most ezt tulajdonképpen azt már ismert volt, hogy az agytörzsből vannak pályák, amelyek felmennek magasabb rendű kéri területekre, de ezek olyan jelátvívő anyagokat használtak, amelyek lassú hatással bírnak. Mi több olyan agyterületet fedeztünk fel az elmúlt időszakban, amelyik viszont gyorsan képes azonnali válaszra bírni a különböző agykéri területeket. És amivel mi most legutoljára foglalkoztunk, az egy olyan terület, amely képes az állatnak pozitív élményeket nyújtani. A kiindulása a kutatásunknak az onnan ered, hogy van az agy közepén, nem az agytörzsben, egy laterális habenula nevű terület, amely a negatív élmények megélésével foglalkozik, és ennek aktivitása az rossz érzést kelt az állatban. Míg annak idején 2019-ben publikáltunk egy másik anyagot, amelyikben kiderítettük, hogy van az agytörzsben egy terület, amelyik serkenti laterális habenulát, és így nagyon rossz érzést okoz az állatnak, agressziót és elkerülést indukál az állatban. Itt viszont, amit most fedeztünk föl, az egy teljesen új agyterület lett, amelyik a negyedik agykamra alatt található, és ez viszont gátolja a laterális habenulát, ezáltal létrehozva azt az érzést az állatban, hogy ez egy jó érzés, hogyha ez a mag működik. Ezt úgy tudtuk vizsgálni egyébként, hogy ma már képesek vagyunk genetikai és optikai módszereknek a vegyítésével, alkalmazásával elérni azt, hogy csak bizonyos sejteket aktiváljunk az agyban, ezt úgy hívjuk, hogy optogenetika, és ennek segítségével képesek voltunk csak az általunk felfedezett sejteket aktiválni, és azt láttuk, hogy amikor ezeket a sejteket aktiváljuk, az az állatoknak nagyon jó érzés. Ugyanis, hogyha volt például két szoba, amiből választhattak, egy csíkos, ahol aktiváltuk ezt a sejtet, és egy pöttyös, ahol nem aktiváltuk, akkor az állatok nagyon szerették a csíkos szobát, ahol aktiválva volt ez a sejtpopulációjuk. Vagy egy másik példát, ha mondok, kiderült, hogy ha úgy kötöttük be a berendezéseinket, az optikai berendezéseinket, hogy az állatok önmaguknak elérhették, hogy ingereljék ezt a sejtcsoportot, amit felfedeztünk, például azzal, hogy az orrukat begyomják egy kis lyukba, amin egy érzékelőn keresztül mi elvégeztük azt a megoldást, hogy az állatoknak ez az agyterülete aktiválva legyen, akkor ezek az állatok egyre többször is többször dugták bele az orrukat ebbe a kis lyukba, mert nagyon élvezték azt, hogy ezek a sejtek az agyukban aktiválódnak, azaz jó érzést keltettek bennük ezek a sejtek. Azon kívül azt is kipróbáltuk, hogy van egy olyan tesztünk, amiben az egereknek egy magas platformra kell felmenniük, és nem nagyon szeretnek kimenni abba a karba, ahol magasról le kell nézniük, és ez csak a legbátrabb egerek teszik meg, akiknek egyáltalán nem szoronganak. Ezért ezeket az állatokat kitettük erre a platformra, és hogyha ezek a magjaik, ezek a sejtjeik aktiválva voltak ezeknek az állatoknak, amiket felfedeztünk, akkor az állatok sokkal nyugodtabbak voltak, bátrabbak voltak, kimentek a nyílt karba, és nem zavarta őket annyira az az érzés, ami máskor egyébként zavarja őket. Tehát összességében ennek az általunk felfedezett új agyterületnek, kis magcsoportnak, sejteknek az a feladata, hogy az állatban egy pozitív érzést keltsen, jó érzést keltsen, kicsit bátrabbak lesznek tőle, és még az is lehet, hogy szerepe van abban, hogy bizonyos dolgokat akár túlzásba is tudnak vinni, nagyon akarják élvezni ennek a magnak az aktivitását, és így akár szerepe lehet ennek a magnak ember esetében az addikciós viselkedéseiben, tehát a szenvedélybetegségben.
Eddig állatkísérletekről beszéltünk, az ember agyában ugyanez a folyamat játszódik, játszódhat le?
Ezt úgy vizsgáltuk, hogy ezeket a sejteket, amikor felfedeztük őket, akkor tovább vizsgáltuk, és minden egyes sejtből, amiből elektrofiziológiai elvezetést is végeztünk, azaz megnéztük a fiziológiai tulajdonságaikat, azokat egy kis pipettával kiszívtuk a sejtek belsejét, és megvizsgáltuk a genetikai állományukat, és ebből kiderült, hogy egy bizonyos fehérjét fejeznek ki ezek a sejtek, és ez a fehérje nagyon-nagyon sajátos ezekre a sejtekre. Más az agytörzsben lévő sejt ilyen fehérjét egyáltalán nem fejez ki. Úgyhogy ennek a fehérjének a megtalálásával, a lokalizációjával meg tudtuk állapítani, hogy valóban ezek a sejtek egy külön saját csoportot hoznak létre az egérben. Ugyanennek a fehérjének az azonosításának a segítségével ugyanezt megtettük patkányban is, majd majomban és emberi agyakon is, és mindegyiken ugyanott találtuk meg ezeket a sejteket, azaz a negyedik agykamra alatt, az úgynevezett locus ceruleus és a dorzális rafek között. Tehát így azonosítottuk még emberben is ezt az új magcsoportot.
Természetes módon hogyan aktiválódik ez a mag, mondjuk az emberben?
A kísérleteinket úgy végeztük el, hogy meg lehet csinálni azt is, szintén genetikai módszerek és optikai módszerek segítségével, hogy ha egy sejt aktiválódik, akkor fluoreszcens fényt bocsájt ki. És ezt egy optikai szál segítségével tudjuk ellenőrizni és detektálni az állat agyában, és ezt elvégeztük, betettük az állat agyába ilyen optikai szálakat, és adtunk az egereknek különböző ingereket, például pozitív élményt. Egy kicsit szomjas volt az állat, és adtunk neki vízcseppet, vagy cukros vizet, amit nagyon szeretnek. És amikor ezeket a vízcseppeket elfogyasztották, akkor az állatokban ezek a sejtek világítani kezdtek, azaz aktiválódtak. Illetve nem csak akkor aktiválódtak, amikor a pozitív élményt átélték ezek az állatok, és így a sejtek jelezték ezt, hanem akkor is, amikor az állat csak arra gondolt, hogy pozitív élményt fog átélni, ezt pedig úgy tudjuk ellenőrizni, hogy először összetársítjuk a pozitív élményt mondjuk egy hangjelzéssel, és utána később már a hangjelzésre is az állat arra gondol, hogy akkor fog kapni egy pozitív élményt, és mi azt láttuk, hogy ilyenkor is aktiválódtak ezek a sejtek. Tehát a pozitív élményekre, illetve már annak a reményére is aktiválódnak ezek a sejtek, és így nyilvánvalóan fontos szerepet tölthetnek be a pozitív élmények közvetítésében.
Ha ismerjük a folyamatot, akkor be is tudunk avatkozni, és ha igen, akkor ez milyen területeken lehet fontos?
Ha ismerjük a folyamatot, az rendszeresen fontos, hiszen ahhoz, hogy az emberi agya kapcsolatos megbetegedéseket, vagy bármilyen hangulati élet zavarát egyáltalán reményünk legyen pontosan befolyásolni és gyógyítani, ahhoz ismernünk kell a rendszert, hogy hogyan épül föl, milyen elemekből van. Anélkül, hogy tudnánk, hogy milyen sejtek hogyan kapcsolódnak, főleg ha nagyon fontos sejtpopulációkról van szó, amelyek a hangulati életünkbe beavatkoznak, anélkül, hogy ezeket tudnánk, szinte reménytelen, hogy nagyon specifikusan vagy legyünk képesek befolyásolni ezeket a folyamatokat. Természetesen már vannak olyan gyógyszerek, amelyekkel ezt meg lehet valamelyest tenni, hiszen vannak nagyon népszerű szerotonin visszavételgátlók, vagy noradrenalin visszavételgátlók, amelyekkel jelenleg gyógyítani próbálják az ilyen betegségeket, vagy legalábbis eltéréseket, de sajnos ezek nem igazán sikeresek. Részben amiatt, mert ezek a receptorok, azok a molekulák, amik felfogják ezeknek a gyógyszereknek a hatását, azok sajnos nem csak egy-két helyen vannak az agyban, hanem nagyon-nagyon sok helyen szétszórva. És ennek köszönhetően nem csak ott hat, ahol kell neki hatnia, ahol legjobb lenne neki hatnia, hanem egy csomó más agyterületen is, aminek az a következménye, hogy mellékhatásokat okoznak a gyógyszerek, memória problémákat, émeigést és egyéb más problémákat. Ezért arra volna szükség, hogy ezeket az agyterületeket, amelyekkel tényleg probléma van, azokat megismerjük, felfedezzük, és ha ezt megismertük, akkor igen, sokkal célzottabban tudunk beavatkozni. Például úgy, hogy ezeknek az agyterületeknek a sejtjeitnek megértjük, hogy milyen fehérjék, milyen receptoraik vannak, és ennek kihasználásával tervezünk rá gyógyszereket, vagy pedig más olyan módszereket használunk, amelyek az agy szövetének bántása nélkül kívülről is tudják módosítani vagy modulálni a sejtek működését, ilyen például a mágneses módszerek, vagy ultrahangos módszerek, vagy akár a mélyagyi stimuláció, amivel viszont már be kell menni az agyba. Ilyeneket például mélyagyi stimulációt, ugye például a Parkinson-kór esetében nagyon hatékonyan használnak már. Tehát a célunk az az, és a vízió az az, hogy minél jobban megismerjük az agy különböző területeit, a mi esetünkben az agytörzs különböző területeit, és ezeket feltárjuk a pontos működését, hogy hogyan vesznek részt a hangulati életnek a szabályozásában, a memória folyamatok szabályozásában, és ha rájöttünk és megértettük, akkor sokkal célzottabban tudjuk ezeknek az agyterületeknek a módosítását elvégezni, ami nyilvánvalóan nagy segítség lehet a jelenlegi vagy jövőben kifejlesztésre kerülő technológiáknak az alkalmazásával.
Sigma, a holnap világa.
A Bennu aszteroidáról származó adatok vizsgálatakor a kutatók olyan ásványokra bukkantak, amelyek víz elpárolgásakor keletkeznek. Szabó Oliver Nortonnal, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászával beszélgettem.
Az Osiris-Rex küldetést még a NASA küldte el évekkel ezelőtt, 2016-ban, és 2023-ban érkezett vissza a Bennu kisbolygóról. Ez egy föld közeli kisbolygó, ez azt jelenti, hogy időnként meg tudja közelíteni azért a mi bolygónkat, így potenciálisan veszélyesként is tartjuk őt nyilván, hát ha esetleg nekünk ütközne. Bár erre nincsen lehetőség, tehát a jelenlegi számításaink szerint nincs esélye az ütközésnek, azért mégiscsak jó ezeket ismerni közelebbről, ezért küldte el a NASA az Osiris-Rex küldetést, ami utána szépen visszajött, és elhozott nekünk mintákat, tényleg friss kőzet mintákat, amiket itt laborban is tudunk méricskélni.
Mit tudhatunk meg ezekből a kőzet mintákból?
Elsődlegesen a Bennu összetételéről adnak nekünk információt ezek a kőzetek. Azt például sikerült már kideríteni, hogy a földihez nagyon hasonló kövekből áll. 11 különböző ásványt sikerült beazonosítani ezen az égitesten, amik ugyanolyan szilikátos kőzetek igazából, amik itt vannak, de emellett egy csomó szénmolekulát is, többek között az életnek például az alapépítő köveit sikerült megtalálni ezen az aszteroidán.
És a hírek szerint akár víznyomaira is bukkanhat. Itt, ez mit jelent a gyakorlatban?
A víz az univerzum egyik leggyakoribb vegyülete. Tehát az, hogy hidrogén és oxigén találkozik vizet formált, ez annyira nem volt meglepő, a kutatókat sem lepte meg igazából kifejezetten. A naptól távolabbi égitesteknél a felszín alatt, ahol nem éri őket közvetlen napsugárzás, jég formájában ugyanolyan vízzel lehet találkozni, mint itt például a Földön, és ezt sikerült kimutatni itt ennél az aszteroidánál is.
Életre utaló jelekről beszélünk. Mitől függhetett az, hogy alakult vagy nem alakult ki élet egy adott bolygón?
A modern tudomány egyik legnagyobb kérdése, hogy mégis hogyan alakult ki az élet. Ezért izgalmas nekünk most a Bennu, mert bár az élet kialakulásáról sokat nem tudunk itt elmondani, hiszen nem jött létre, viszont mégiscsak megtalálták azokat az aminosavakat itt is a kutatók, amit egyébként már sok másik bolygótesten, amik a földi életnek is az alap. Ez annyiban írhatja át, vagy pontosíthatja az elképzeléseinket, hogy rámutat arra, hogy az élet keletkezéséhez szükséges körülmények, konkrétan azok a vegyületek, amikből áll a földi élet, ott voltak sok helyen a naprendszerben. Tehát nem érdemes kizárni a kisbolygóknak, törpebolygóknak, vagy akár a bolygók holdjainak is jelentős részét, csak azért, mert éppenséggel nem egy légkörrel rendelkező bolygóról van szó, hanem bizony ki kell nyitnunk egy picikét az ablakot arra a lehetőségre is, hogy nem egy másik bolygón, nem a Marson, vagy nem mondjuk a Vénuszon fejlődött ki az élet, hanem akár ilyen aszteroidákon is meg lehetne találni valami primitív dolgot.
Egy-egy ilyen eredmény még érdekesebbé, izgalmasabbá tehet egy-egy bolygót, tehát adott esetben lehet, hogy újra célponttá válik, és ismét küldünk oda valamilyen szondát innen a Földről.
Jelenleg még olyan területen vagyunk, hogy minél több kisbolygót igyekszünk megismerni. Tehát abban az esetben, hogy ha csak nem valami tényleg kivételesen izgalmas eredményt lelnénk, teszem azt ténylegesen élő szervezetnek nyomait találnánk, hogyha ez nem következik be, akkor inkább több másik kisbolygót vizsgálnak majd meg a következő küldetések. Ugye jelenleg is úton van több a naprendszerben. A Lucy küldetés például a Jupiternek a kisbolygóit fogja majd megvizsgálni. Maga az Osiris Rex is továbbállt egy Apophis nevű kisbolygóhoz, tehát inkább minél több helyen nézzünk egy picikét körbe, és hogyha pedig tényleg valahol nagyon izgalmas, akkor érdemes visszamenni oda.
Sigma, a holnap világa.
Nutriát népies nevén hódpatkányt rögzített a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kameracsapdája a Kis-Balatonon. A nutria inváziós fajnak számít Magyarországon, vagyis veszélyes az élővilágra, sőt a töltésekre és a gátakra is, mondta a Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Herceg Zsolt kérdezte Lanszky Józsefet.
A nutria Dél-Amerikából származó idegenhonos faj a tiszta vízű, vízi növényzettel benőtt területeket kedveli, nem különösebben specializálódik vizes élőhelyekhez, nagyon sokféle élőhely típust képes kihasználni, akár vízfolyások, csatornák mentén, állóvizeken is megtalálja az életfeltételeit. A faj egyébként már jó 100 éve Európa számos területén megtalálható, az elvadult példányok önfenntartó populációkat hoztak létre. Eleinte csak a mediterrán területeken vált gyakorivá ez a faj, de ahogyan a telek enyhülnek az évtizedek során, ez a faj is egyre inkább képes túlélni a hideg téli időszakot. Ebben az időszakban kevesebb a táplálék, ami a számára rendelkezésre áll, és a fagyos napok, a befagyott vizek nem teszik lehetővé elvileg, hogy túlélje a telet. De hát ezek a fagyos időszakok már hosszú hóborítás, jégborítás, ezek hiányoznak.
Hótpatkánynak is nevezik, ez pontos elnevezés, bármi köze van a hóthoz vagy a patkányhoz?
Annyi, hogy rágcsálók közé tartozik, a testalkata az a hóthoz hasonló, a farka az valóban a patkányéhoz hasonlítható, talán így alkothatták ezt az elnevezést, természetesen a nutria a tudományos neve ennek a fajnak.
Miért baj, hogy nutria él Magyarországon?
Az a baj ezzel a fajjal, hogy nem kötődik adott élőhelytípusokhoz, hanem nagyon jól tud alkalmazkodni, és ahol megtelepszik, ott a lágyszárú növényzetet kezdi elfogyasztani. A hód az ugye a téli időszakban főleg, de hát az év más részeiben is fásszárú növényekkel, azoknak a lombjával táplálkozik, tehát fát dönt ki. A nutriára ez természetesen nem jellemző, viszont a hínár növényzetet, amely számos halfajnak, más állatcsoportba tartozó fajoknak az élőhelyeit jelenti, azt elfogyasztja, nyílt vízfelületet hoz létre, ami az élővilágnak az átalakulását vezet. Tehát olyan fajok fognak teret nyerni, amelyek jó alkalmazkodó képességűek, generalista fajok, tehát a közönséges és sok esetben idegenhonos fajok nyernek teret a nutria növényzet fogyasztása által. Tehát leegyszerűsödik a közösség, átalakul, az őshonos fajok számára kedvezőtlenné válik.
Nem tudom, mennyire szapora ez az állat, de már most lehet és kell tenni valamit ellene?
Ez a faj akár 2-3-szor is szaporodhat egy évben, 4-5-6 utódot hoz világra. A növényi táplálék nem jelent korlátot, tehát jól föl tudják nevelni az utódokat. A Fertőhanság Nemzeti Park igazgatóságnak a területén, a Dunai-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság területén is, több helyen, Duna mentén, Ipoly mentén már sok éve önfenntartó állománya van ennek a fajnak. Tehát a beavatkozás olyan esetben, amikor nagy területen elterjedt, akkor már nagyon nehéz az állományával szemben föllépni, eltávolítani az egyedeket, tehát még olyankor van esély visszaszorítani vagy megállítani a terjeszkedést, amikor megjelenik a faj, tehát annak az egyedét célszerű befogni, valamilyen módon eltávolítani a területről. Ez meglehetősen nagy szélmalomharc, mert rejtetten nagyon ügyesen tud terjeszkedni, kihasználja a takarást, és olyan helyeken jelenhet meg, ahol eddig nem is feltételezte senki. Lehet, hogy több hónap után válik ismerté a jelenléte. De például olyan probléma is lehet a faj kapcsán, hogy a töltések oldalát megfúrja. Tehát ez például halastavakat érinthet, vízvédelmi gátakat, tehát több probléma is fölmerül, és ez is csak egy idő után válik láthatóvá.
Szigma, a holnap világa.
Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság legújabb jelentése szerint a madárinfluenza vírusai egyre nagyobb veszélyt jelentenek az emberekre. A kutatás 34 olyan mutációt azonosított, amelyek növelhetik az emberi fertőzés esélyét, így gyors és hatékony járványügyi intézkedésekre van szükség. A virológus szerint, ha megjelenik a vírusos megbetegedés emberről emberre terjedő változata, újabb pandémia alakulhat ki. Rusvai Miklóssal, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával Roszkonyi Ádám beszélgetett.
Nagyobb lehet a kockázat, hogy az emberre átterjed a madárinfluenza?
Igen, minden ilyen mutáció, minden gén átrendeződés az elősegítheti azt, hogy az emberről emberre terjedő változat kialakuljon. Minden egyes újabb állatfaj, amit meg tud betegíteni a madárinfluenza, hiszen ne felejtsük el, szarvasmarha, kutya, macska, fóka, számos emlősfajt már meg tud betegíteni ez a vírus. Az ember csak egy a sok emlősfaj közül. Mindenesetre, ha az emberről emberre terjedő változat kialakul, akkor lesz baj.
Milyen baj lesz akkor? Mi történik?
Egy újabb pandémia alakul ki nagy valószínűséggel, erre egyébként felkészült a világ. A legtöbb vakcinagyártó már a madárinfluenza elleni emberi vakcinát is betárolta, előállította, és bizonyos tartalékokkal rendelkezik az Európai Unió is, és az Egyesült Államok is. Az a baj, hogy ennek a mutációnak a valószínűsége egyáltalán nem biztos, hogy a fejlett régiókban történik majd meg. Könnyen lehet, hogy a fejlődő országokban, távol-keleten, közel-keleten, Afrikában történik majd meg ez a változás, és akkor biztos, hogy nem tudják gátját vetni már a kezdeti periódusban, hanem csak a akkor, amikor már szétterjed a világon.
Ráadásul a terjedést nagyon nehéz lehetne megállítani. Egyébként az is, hiszen a vándormadarak is, ha jól tudom, akkor terjeszthetik a madárinfluenzát.
Így van. Ezért van az, hogy mindig újabb és újabb gócok jelentkeznek az őszi és a tavaszi periódusban, amikor a madárinfluenza a vándormadarak révén Európa számos pontján megjelenik, és adott esetben más fajoknak a megbetegedését is okozza.
Hát abban a szerencsétlen esetben, hogyha tényleg már emberről emberre tudna terjedni a madárinfluenza, az milyen tüneteket okozna, és milyen halálozási arányt?
Csak a spanyol nátha járványból tudunk kiindulni. Nagy valószínűséggel akkora halálozási arányt és olyan világjárványt azért nem okozna, éppen azért, mert felkészültebbek vagyunk, de légzőszervi tünetekkel, nagyon súlyos tüdőgyulladással, adott esetben más szervekre átterjedő mellékhatásokkal is járna a madárinfluenza, ugyanúgy, mint ahogy az influenzának is számos mellékhatása van. A láz okozta magzatkárosodástól kezdve szívizomkárosodásig, a keringési szervek károsodásáig, tehát a légzőszervi tünetek mellett más szervrendszerek is érintettek, elsősorban az emésztőrendszer és a keringési rendszer.
Tehát a védőoltás előállítása, annak tervezése, a kutatások már megkezdődtek?
Így van, tehát az egészségügyi személyzet és bizonyos foglalkozási kategóriák, például rendvédelmi szervek immunizálásához elég anyagot, elég oltóanyagot állítottak elő a fejlett országokban. Még egyszer ismétlem, ez elsősorban a fejlett országok privilégiuma.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.